Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vései Miklós íróval, szerkesztővel Majláth Luca beszélget.
Vései Miklós vagyok, 34 éves, épp túl a krisztusi koron. Jelenleg író szerkesztőként dolgozom, szabadúszóként, illetve emellett óvodásoknak tartok fociedzéseket, kis 3-4 éveseknek. Egyébként testnevelő a végzettségem, tehát 10 évig tanítottam testet egy belvárosi gimnáziumban. Két gyermek édesapja vagyok, és Bori 2 éves, Vince 4, és Budaköszin élek családommal.
Ez azért egy nagyon szép és kerek életpályának tűnik, így első hallásra, de biztosan azért vannak ebben buktatók is, nehézségek is.
Művész családba születtem, édesapám festőművész, édesanyám pedig, hát a Petőfi Irodalmi Múzeumban volt kurátor nagyon sokáig, de nagyon, tehát irodalmilag művelt valaki, tesóim is egyébként művészek lettek. De nekem, tehát nekem kamaszkorom környékén jött az, hogy én elkezdtem verseket írni. Ezt szokták mondani, hogy kamaszkorában mindenki ír verseket, csak aztán van, aki úgy marad. És hát akkor még ilyen titokba írtam ilyen Adi utánhallásokat, akkor Adi meg József Attila volt így a legkedvencem, meg Dosztojevszki. De ez kicsit ilyen titokba, mert úgy voltam vele, hogy hát ezzel nem annyira lehet csajozni, mint inkább a focival, ami az életem, vagy a tesivel, ami az életem másik nagy szerete volt, úgyhogy végül úgy, nem persze nem a párkeresés miatt, de úgy megélhetés szempontjából is józanamnak tűnt, hogy nem a bölcsészkarra mentem, hanem a testnevelési egyetemre, mert végeztem el testnevelő tanár szakon, amit egyébként nagyon élveztem, és mellette több-kevesebb szünettel írtam tovább elsősorban verseket, és akkor nekem nagyon meghatározó volt, hogy a Lackfi János kreatív írás kurzusára elmentem, és ott nagyon sok kortárs szerzővel találkoztam, mármint szövegeikkel, és meg rácsodálkoztam, hogy ezt hányféleképpen lehet csinálni, és akkor ott elkezdtem keresni a saját utamat, hangomat, illetve nagyon érdekes, hogy a feleségemet is ott ismertem meg, akivel 5 éve házasodtunk össze, és 2 szép gyerekünk van. Én mindig is akartam családot, a gyerekeket, nem tudtam előre persze, hogy ez pontosan mit is jelent. Tehát amikor már benne van az ember, akkor már másképp látja, mint amikor előtte van. De hál' Istennek egy nagyon, nagyon jó segítő társa találtam ebben, és hasonlóak a céljaink, és tök jó minden eddig.
Ez nagyon jól hangzik. Térjünk egy kicsit vissza a sportra, vagy a focira. Ebben mi vonzott téged nyilván azon kívül, hogy imponál jobban a hölgyeknek?
Igen, hát elsősorban egyébként nem ez csak ilyen viccesen említettem meg, de hát a játék öröme, meg a kreativitása. Mindig is, a monotonabb sportokat mindig is untam, tehát nagyon ezen tudok hosszabb távon futni például, mert kellett nekem egy labda, meg az, hogy minden pillanatban más történik, és bármi megtörténhet. Illetve az, hogy közösséget találtam benne, tehát nagyon máig tartó, szerintem életre szóló barátságokat adott, meg megtanított küzdeni, felállni, kudarcaimat elviselni, önbizalmat adott azzal, hogy ugye előbb, tehát hosszas gyakorlás után sikerültek dolgok, és egyébként ez a mostani írói tevékenységemre is azt hiszem, hogy kihat, hogy sokkal a sportolói múlt, mert sokkal nehezebben tudok elkerteneledni, nem tudom, egy foci meccsen is legalább 23 támadás kell, mire gól lesz belőle, és akkor mindig próbálok erre gondolni, ha nem sikerül valami. Mondjuk a művészetben sokkal nehezebben mérhető a teljesítmény, amit egyébként sokszor nehéz viselni, de mondjuk a sportban pont ezzel ellentétben nagyon szeretem, hogy egyértelmű, mert aki előbb befutott, meg aki a több gólt lövi, stb. Az teljesít jobban, és sokszor ebbe a kicsit képlékeny értékrendű világba, meg az embernek a saját magán belüli identitás kérdéseibe is sokat segít az, ha van egy terület, ahol A, B, meg C van, és világos, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem.
A személyiséged a pályán vagy a sportban mennyire tükröződik vissza mondjuk az írásaidban? Ugye említetted, hogy a monotonitást nem annyira szereted.
Igen, hát sprinter alkotva vagyok, meg voltam is mindig. nem vagyok egy hosszú távfutó alkatilag se, tehát nem is bírom a szervezetem túlságosan, de egyébként is egy impulzív személyiség vagyok, tehát könnyen, ami a negatívum ennek, hogy könnyen húzom fel magam, de ami meg a pozitívum, hogy az a szenvedélyesség, tehát nagyon bele tudom bármibe élni magam. Elsősorban verseket írok most, és ez is úgymond ehhez passzol, mert nem, tehát a nagy regényt szokták a hosszú távfutáshoz hasonlítani, én meg szoktam a versírást a kicsit a rövidebbhez, hogy 1-2-3 nap alatt meg lehet írni persze kemény munkával egy verset, és nem kell feltétlenül egész nap a gép előtt túlni hozzá, hanem fejbe is lehet csinálni, stb. Tehát ez mindenképp az impulzivitás, a kreativitás, a nagy húzások, nem tudom.
És hogyan változtak az írásaid, ahogy elkezdtél mondjuk érni, vagy ahogy apa lettél, ahogy férj lettél? Volt valamilyen váltás?
Nyilván témában is az első könyvem az Apa kezdődik, az erről szól, tehát adott nagyon erősen témát is, de azt hiszem, hogy elsősorban az, hogy érzékenyebb lettem. Tehát egy olyan az apasággal, vagy hát a szülőséggel egy olyan szintű szeretetet él meg az ember, amit előtte úgy nem is tudta volna elképzelni, hogy létezik. És ez mindenképp formálja belül a lelki világát, és azt hiszem, hogy ez egy olyan fajta érzékenységet kaptam, vagy a gyerekeim által, vagy a gyerekeimmel való kapcsolatban, ami sokkal finomabban, rétegzettebben tud, azt gondolom, megjelenni a szövegeimben is. Igazából változnak a gyerekeim, az adja mindig tehát ahogy nőnek föl, nekem is újabb és újabb tulajdonságokat kell kifejlesztenem magamban, mert minden életkorban más kell a gyereknek, és illetve minden, ahogy nyilatkozik az értelmük, minden nap újat és újat mutatnak, és ezt dolgozom föl folyamatosan igazából az ezzel kapcsolatos írásaimban. Készülök azért arra, hogy tehát egyrészt az is egyre jobban érdekel, hogy a saját szüleimmel való kapcsolat, meg vagy a felsőbb generációk, a 20. században felnőtt emberekkel való, az előző generációval való kapcsolatunk nekünk, én 90-ben születtem, az is nagyon érdekel, mint felfedezendő terület. Ez a fajta történelmi múlt is, a két világháborúval, és hogy az mit okozott a családokba, illetve az, hogy ha majd nagyobbak lesznek a gyerekeim, akkor hogyan tekintenek vissza az ő gyerekkorukra, és hogyan dolgozzák ezt föl, és mit gondolnak rólam. Szóval azért ezek is elég izgalmas dolgok.
És hogyha te visszatekintesz a saját gyermekkorod, vagy a gyermek énedre, vagy esetleg megfordítjuk, és szerinted a gyermek éned mit gondolna rólad, akkor mit jutnak az eszedbe?
Szerintem egy jó játszótársa lennék a kis Mikinek, hogy így tudjam mondani, mert nagyon én azért rá tudok hangolódni a 2-3-4 éves korosztályra, meg ugye, ahogy mondtam, foglalkozom is velük, munka szintjén is. Talán egy kicsit túl ideges lennék néha, aminek nem örülne, de jóban lennék szerintem.
Hát ezt jó hallani, és azért is, mert hogy fontos azért, hogy ebben a változásban meg tudjuk őrizni saját magunkat, tehát ne legyen az, hogy valaki egyszerűen kifordul önmagából, és olyasmit erőltet magára, ami egyébként nem is a személyiségének a része.
Ez nagyon így van, így is gondolom. Nyilván ez, amikor a kicsik a gyerekek, akkor a legnehezebb ezt megtenni, mert egy olyan, azt szoktam hasonlítani, egy gyárba kerül, vagy katonai ilyen életmódba kerül bele az ember, ugye órára be van osztva egy csöcsömbe mellett, hogy mit kell csinálni. Hogy nyilván elveszti a bizonyos tevékenységeit, hogy végezhesse, és hogy nem tudom, a párkapcsolatát is egy bizonyos szinten. De én arra szoktam ilyenkor gondolni, hogy ez egy időszak. Tehát én már most érzem, hogy lassan két és fél éves a legkisebb gyerekünk, hogy most kezd már visszatérni az, hogy akik voltunk, vagy amiket akkor tudtunk csinálni, és úgymond ezt erre én úgy tekintek, vagy úgy tekintünk a feleségem, hogy ezt ki kell bírni, és visszatér az, illetve nyilván a szülőségünkben is megjelenik, meg azon belül is érdemes idősávokat találni, hogy önmagunk lehessünk, vagy én időnk lehessen, de hogy a szülőségünkben is megjelenik a személyiségünk, abba se tudunk mások lenni, mint akik vagyunk, úgyhogy ezt nehéz kikerülni, úgymond. Olyan szempontból szerencsések vagyunk, hogy a Klári is, a feleségem is irodalmi érdeklődésű, és azért és a verseknek meg az előnye, hogy 5 perc alatt el lehet olvasni egy 3 verszakos verset elég mélyen odafigyelve. Szóval nekünk a legtöbbször volt a kikapcsolódásunk ezekben az időkben, hogy ha 5 percünk is volt, valami ilyesmiről beszéltünk, hogy láttad ezt a verset, vagy nézted, hol tart ez a szerző, stb. És ez nekünk úgymond adott annyi szellemi szikrát, tehát nem kellett elmennünk, de mondok egy közös hobbit, ha mondjuk valaki síel egy pár, azt mondjuk nehezebb megoldani otthon a nappaliban 3 perc alatt. Tehát mi ilyen szempontból szerencsésebbek voltunk, illetve arra próbáltunk elsősorban figyelni, hogy a másiknak meglegyenek azok az idejei, amikor, tehát mondjuk én el tudjak menni focizni, ő el tudjon menni sétálni, vagy fodrászhoz, vagy akárhova, és akkor ebbe segíteni a másikat. Még az jutott eszembe, hogy arra csodálkoztam rá, vagy ez egy ilyen isteni kegyelem volt szerintem, amit mi kaptunk, hogy nem. A nehéz időszakban én sokszor látom azt, hogy, és most nem akarom magamat fényezni, tehát ez szerencsésen alakult ide, én sokszor látom azt, hogy elkezdik bántani egymást az emberek olyan dolgokért, amikről egyik se tehet. Tehát, hogy mondjuk van egy nehezebb időszak, amiről se a férj, se a feleség nem tehet, de mégis egymás ellen fordulnak az emberek, és mi azt meg tudtuk élni, hogy hát nehéz, nem tudom, hogy nem te tehetsz róla, és így nagyon sok mindent ki lehet bírni szerintem. Nyilván a bibliai igék, a biblia olvasása, a szemlélődő imádság is nagyon sokat segít az embernek. Ez is egy olyan dolog, amit bárhol, bármikor úgymond meg lehet oldani. Én abba is hiszek, hogy mérgesnek is lehet lenni a Jóistenre, tehát hogy nekem azért erősen, tehát volt, hogy indulataimat imában kiadtam, és az is úgymond jót tett. Persze ez bizonyos mértékig egészséges, azon túl már nem, de azt gondolom, hogy a felsőbb nézőpont, vagy a vertikális kapcsolata a feljebb valóval, az mindenképp kiemel minket, és egy másik nézőpontból tudjuk látni azt, amiben ott a kis saját egy négyzetméterünkön belül küzdünk, és az nagyon sokat tud segíteni.
Igen, és talán még ebben benne van az őszinteség is, tehát ugye az imádkozás közben, akár mint a versírás közben nem tudod megjátszani magadat, mert úgyis kiderül, tehát a Jóisten tudja, hogy mikor tagadsz el valamit, tehát jó ezeket megélni, ezeket az érzéseket, és utána pedig ebből lehet aztán töltekezni.
Sőt, még az nem csak a Jóisten, de szerintem még az olvasó is érzi, amikor az ember nem hiteles, tehát igen, az imádság és az írás, mint őszinte megnyilatkozás, illetve szembenézés önmagammal, én még így is tudnám mondani. Tehát leírok valamit, és utána szembesülök vele, szembesülök a saját belső világommal, ahogy az imádságban is szembesülök a saját belső világommal, ugye, hogy mit fogalmazok meg, és mire vágyom, és stb. Az tudja alakítani az embert, tehát az formája, visszahat rá.
És hát ez a fajta önreflexió talán oda is vezethet, hogy az ember egy kicsit jobb viszonyba kerül saját magával is, mert látja a legnehezebb, legsötétebb gondolatokat, de persze ott van mellette az öröm is, meg amikor valami jót teszünk.
Ez teljesen így van, illetve még azt hozzá tudnám tenni, hogy a Jóisten azért sokszor a gyerekeken keresztül üzen. Tehát ha már a családi helyzetekről beszélgettünk, hogy sokszor ők húznak ki minket, egy éves. Ki tud húzni egy mondatával egy egész családot a slamasztikából. Tehát sokszor arra gondolunk, hogy ugye ez egy ilyen hierarchikus rendszer, és akkor mindent a szülőnek kell megoldani, ami így is van, természetesen ővé a felelősség, de hogy nagyon sokszor a leggyengébb, legkisebb tud olyat csinálni, ami egyszerűen megváltoztatja a dolgokat.
Visszatérnék egy kicsit a Bibliára, ugyanis minden vendégünket meg szoktuk kérdezni, hogy van-e olyan kifejezetten bibliai idézet, ige, ami számukra fontos, mi ez, és hogyan kapcsolódik a te életedhez?
Nekem a tékozló fiú történetéből, most ezen gondolkodtam egy ideje már, és akkor egy tékozló fiú történetéből ugrik ki két mondat. Ez a szituáció az volt, tehát nekem volt egy olyan istenképen volt, hogy elváró, hatalmas elváró és büntető istenképen volt, tehát innen indultam, és volt egy nagyon jó lelkivezetőm, aki ezt szépen apránként elkezdte lebontani, és én azt gondoltam akkoriban még, hogy jó isten elvárja, hogy valamilyen legyek, vagy valamilyennek meg kell változnom, tehát hogy ne önmagam legyek, és valahogy amikor ezt egyszer mondtam, tehát a tékozó fiú történetéből kiemelt nekem egy részt a lelkivezetőm, és felolvasta, és utána én is elmélkedtem fölötte egy ideig, az egy nagyon nagy változást alakított. Tehát az nagyon nagyot alakított ezen a képemen, és akkor felolvasom ugye a Lukács evangéliumának a 15. fejezete, amikor hazajön a fiú, és csak ugyan útra kelt és visszatért apjához, apja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve, eléje sietett, a nyakába borult, és megcsókolta. Tehát az eleve minket váró Isten, ahogy úgy gondol ránk, hogy szeretettel vár minket, és nem pedig szitkozódik, hogy hol vagyunk már, és miért ezt csináljuk, és miért azt csináljuk, az nekem egy nagyon meghatározó pontja máig a, úgymond a hitemnek.
És azt hiszem, hogy ez a történet, hogyha szabad ilyen mély következtetéseket levonnom, megjelenik a sportban is, ugyanis ott is azért a kritika, vagy a kritikusság nagyon fontos eleme, mondjuk akár a fejlődésnek, vagy akár egy edző szempontjából nem lehet mindig arra játszani, hogy csak kedvesek vagyunk, hanem meg kell mondani, hogy mik a hibáink, és ez sokszor oda vezethet, hogy valaki hát önmagában is nagyon-nagyon kritikus tud lenni, illetve hát az írásokról ne is beszéljünk, sokszor ez egy ilyen téma is akár, hogy a művészi érzékenység az mennyire fontos az íráshoz, és mennyire nehéz, amikor mondjuk egy kudarccal szembesülünk.
Ez teljesen így van, és az embernek ezt az utat egyébként mindig be kell járni, azt gondolom, hogy nem tudom azt elképzelni, hogy van olyan ember, akit a kritikai egyáltalán nem érint meg. Mondjuk ebben a történetben nekem az az erős, hogy a kritika, vagy az őszintesség, tehát úgy ma időzőben kemény szeretet, mert nem zárja ki azt, hogy a feltétlen szeretetet. Tehát ez a kettő egymás mellett tud megvalósulni. Tehát mondjuk, ha egy edző azt mondja, hogy legközelebb így csináld, és úgy, ne úgy, de azt úgy tudja mondani, hogy közben, hát most nem is az, hogy szeretlek téged, de hogy el vagy fogadva, és nem foglak fenékbe rúgni, és elküldeni az edzésről, akkor az sokkal nagyobb hatást kelt, vagy sokkal nagyobb eredménye van, ahogy mondjuk egy verseskötet kritikában is sokkal jobban el tudja fogadni az ember azt, hogyha rámutat valaki a gyengeségekre, de úgymond nem lekaszálja az egészet, hanem látja benne a könyv erősségeit is, és ez az összetettség, azt gondolom, hogy mindig ez a reális, tehát semmi se teljesen fekete, és semmi se teljesen fehér. Nyilván lelkileg bejárni azt az utat, az mindig egy munka, hogy a kudarc élményeimből ne az elkeseredett cinizmus és a támadás jöjjön vissza a kritikát megfogalmazó ember felé, hanem az elfogadás, vagy egyszerűen a békés egyet nem értés is lehet egyébként.
Most itt van a köteted itt előttem. Még fizikai formában nem találkoztam vele, de az írásaidat az interneten már olvastam, illetve magazinban is, és valahogy az volt az érzésem, hogy ezek az írások egyszerre univerzálisak, tehát nagyon sokan meg tudják benne találni magukat, mert olyan szituációkat ír le, amik akár mondjuk velem is megtörténhettek volna, de mellette tényleg nem vészel ez a fajta őszinteség és ez a fajta személyesség. Ezek valóban személyes ihletésű történetek, vagy azért egyfajta általánosság is van bennük?
Azt hiszem, hogy mindegyik személyiség, tehát személyes élményből indul ki, tehát az induló pont, vagy az inspiráció az általában a személyes életem. Ezek ilyen egyperces novellák. Ami nem lehet benne feltétlenül olyan szinten, hogy tényszerű, az, de az szerintem látszik is, az, hogy néha fiktív elemekkel játszom, vagy megborítok egy szituációt, de vagy a humor miatt, vagy azért, mert úgy érzem, hogy úgy jobban kijön a lényege. Tehát vannak olyan dolgok persze benne, amik nem történtek így meg, de valahogy mindig próbáltam magamból is beletenni egy darabot, azt fontosnak éreztem, mert akkor lesz hiteles egy szöveg, de ugyanakkor önmagában az én életem viszont nem feltétlenül, hogy érdekes, úgyhogy még kicsit meg is bolondítani, vagy fikcióval, vagy lírai beütésekkel, hogy minél izgalmasabb legyen. Tehát, hogy ember a személyes életében rátalál a témára, de hogy azt aztán hogyan tudja nagyon jól megcsinálni, az már nem a személyes életéről szól feltétlenül.
Hogyha visszaolvasol egy olyan, mondjuk akár egy percest, vagy bármit, amit te írtál, akkor mennyire tudod visszaidézni azokat a konkrét érzéseket, amik ihlették? Vagy ez már egy teljesen átalakult mű, ami rajtad kívül létezik?
Visszatudom. Általában arra is emlékszem, hogy hogyan kezdődött, miért kezdtem el írni. Ezek azért is érdekes, mert ez ahhoz képest, hogy milyen hosszúak ezek a szövegek, elég nagy munka van bennük, és a munka általában nem is a megírásuk, hanem az ember van, hogy két napig nézi a falat, mire a semmiből lesz egy olyan ötlete, hogy amit aztán alkalmasnak talál arra, hogy meg is csináljon. És igazából ezekre a falnézésekre emlékszem a legjobban. Vagy azokra a szituációkra, amik, mert olyan is volt persze, hogy történt valami otthon, és akkor rögtön azt kiváltotta. De ez ritkább volt azért, általában lelki mélyfúrásokat kellett végeznem ahhoz, hogy a hétköznapoktól el tudjak távolodni egy kicsit, és jobban meg tudjam írni, és ezekre a mélyfúrások, ezek vannak meg leginkább.
És talán ez azért is fontos, mert én gyakran találkozom olyan írásokkal, akár mondjuk ilyen kezdő, kortárs szerzőknél, hogy biztosan nagyon érdekes ez a történet, de mivel én nem voltam ott, én ezt nem értem. Tehát valahogy olyan formában kell átadni a saját gondolataidat, vagy a saját életedet, hogy azt más is be tudja fogadni, hogyha mondjuk nem volt ott, vagy nem ismert téged személyesen. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos, úgymond szakmai lépcső, amikor valaki nem csak hiteles, nem csak átadja az érzelmét, de hogy azt fel is tudják dolgozni.
Nekem ami nagyon sokat segít ebbe az, hogy szerkesztőként is dolgozom. Azt hiszem, hogy emiatt nagyon, tehát nagyon-nagyon sok szöveg megy át a szemem előtt, és nagyon hidegen tudom nézni őket, mert nem az enyémek. És azt kell, hogy mondjam, hogy bár továbbra sem tudom idegenként tekinteni a saját szövegemet teljesen szerkesztői szemmel, de ez segített abban, hogy azért viszonylag objektíven tudok kívülről tekinteni rá egy-két nap után, mondjuk, hogy egy hét után félre szoktam tenni, és újra ránézek. És azt hiszem, hogyha tudjuk olvasóként nézni a saját szövegünket, az tudja ezt elhozni, amiről beszélsz, hogy az olvasó és az író közti tér halmaz, ugye van, amit csak az íróért, valamit meg csak az olvasóért, és hogy ez a két halmaz középen a szövegbe tud találkozni, ez szerintem nagyon fontos.
Különböző válaszokat szoktak arra adni a vendégeink, hogy a szakmájukban, a hivatásukban mennyire jelenik meg a hitük. Nyilván valakinek, hogyha mondjuk plébános, ez természetes, hogy megjelenik, hogyha valaki, nem tudom, mérnök, akkor már egy kicsit nehezebb. Te hogyan látod a te szakmádban?
Mindenképp megjelenik, de semmiképp se úgy, hogy tehát nem egyfajta propaganda. Mondjuk nem is nagyon látok ilyesmit a mondjuk keresztény irodalomban, hogy nagyon propagandisztikusan akarnak eladni, vagy mondani, hogy már pedig hinni kell, és ezt így kell élni, és úgy kell élni, de az én műveimben inkább úgy jelenik ez meg, hogy van egy lelki életem, ami a hitéletemmel nyilván kapcsolatban van, vagy hát gyakorlatilag a hitéletem a lelki életem, így is lehetne mondani. És hogyha van lelki életem, akkor jó szövegeket írok, ha meg nincs lelki életem, akkor vagy nem írok, vagy gyenge szövegeket írok. És nyilván ezt tehát a lelki életem az nem egy ilyen buddhista nirvána, hanem mondjuk a Jézus Krisztussal való kapcsolat, vagy az imádság, vagy a szentségek magamhoz vétele, és ez nem véletlen, hogy akkor meg is jelenik vagy témaszerűen a szövegeimben, vagy felszín alatt húzódó búvópatakként, ami meghatározza a lényegi szerkezetét a dolgoknak.
Korábban is érdekeltek egyébként mondjuk az istenes versek, akár Adi kapcsán.
Igen, ami nagyon nehéz, vagy is izgalmas, a Pilinszky János, Adi Endre, persze József Attila, hogy valahogy és ez nehéz, de hogy a beérkezettség és az odaérkezés és a teljes hit, mintha egy kicsit kevésbé szülne izgalmas verseket, néha azt éreztem. Tehát én mindig azért ezeket a szerzőket soroltam föl, mert ezek az emberek, vagy hát lírai ének, vagy nem tudom, küzdöttek a hitükkel. Tehát mondjuk például Pilinszky János tudnám kiemelni leginkább, aki rám legerősebben hatott. Tehát a hit és a keresésnek a állandó határvonalán lépkedni szerintem ez egy nagyon hiteles és emberi folyamat, amiből még baromi szép versek születhetnek. Persze láttam olyan verset is, ami a beérkezettségről és a teljes isteni fényről szólt, és jó volt, csak valahogy ritkább.
Hogyha esetleg egyetlen egy verset kellene ajánlanod a hallgatóknak, biztosan nehéz, de most ebben a lelki állapotban, itt a Mária Rádióban mi jut eszedbe, mit tudnál mondani, hogy olvassanak el?
Nagyon-nagyon nehéz. Két dimenzióba gondolkodom most. Az egyik, hogy nekem most a beszélgetés lelkiállapotában az Apokrif az, ami Pilinszkytől az Apokrif című vers. Csak ugye közben ott van bennem a tanár is, hogy szeretném, ha megismernének újat is, mert az Apokrifet a legtöbb ember ismeri, de szerintem a 20. század csúcsa nekem magyar irodalomba. De hogy mondjuk, ha kortárs verseket olvas valaki, akkor mondjuk Kemény Istvántól a Nílus című verset tudnám ajánlani így elsőre.
Nagyon szépen köszönjük ezt az ajánlást, és bízunk benne, hogy a hallgatókat és egy kicsit inspiráltad arra, hogy foglalkozzanak a kortárs költészettel, akár a te verseiddel, a te írásaiddal, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm a meghívást.
Vései Miklós íróval, szerkesztővel, Majláth Luca beszélgetett.